A 22. Zsoltárt olvasom elejétől végéig. A karmesternek a hajnali szarvas kezdetű ének dallamára, Dávid Zsoltára. Én Istenem, miért hagytál el? Távol van tőlem a segítség, pedig jajgatva kiáltok. Istenem, hívlak nappal, de nem válaszolsz, éjszaka is, de nem tudok elcsendesedni. Pedig te szent vagy, trónodon ülsz, rólad szólnak Izrael dicséretei. Benned bíztak őseink, bíztak és megmentetted őket. Hozzád kiáltottak segítségért, és megmenekültek. Benned bíztak, és nem szégyenültek meg. De én féreg vagyok, nem ember. Gyaláznak az emberek, és megvet a nép. Gúnyolódnak rajtam mind, akik látnak, ajkukat biggyeztik, fejüket csóválják. Az Úrra bízta magát, mentse hát meg őt, szabadítsa meg, hiszen kedvelte. Te hoztál ki engem anyám méhéből, biztonságba helyeztél anyám emlőin. Már anyám ölében is rád voltam utalva, anyám méhében is te voltál Istenem. Ne légy távol tőlem, mert közel van a baj, és nincs, aki segítsen. Hatalmas bikák vettek körül, bekerítettek a básáni bivajok. Föltátották rám szájukat, mint a marcangoló, ordító oroszlán. Szétfolytam, mint a víz, kificamodtak a csontjaim. Szívem, mint a viasz, megolvadt bensőmben. Torkom kiszáradt, mint a cserép. Nyelvem az inyemhez tapadt, a halál porába fektettél. Mert kutyák vettek körül engem, gonoszok bandája kerített be. Átlyukasztották kezemet, lábamat. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak bámulnak, néznek rám. Megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek. Ó, Uram, ne légy távol erősségem, siess segítségemre. Ments meg engem a fegyvertől, életemet a kutyák hatalmából. Szabadíts meg az oroszlán szájából és a bivajok szarvai közül, engem nyomorultat. Hirdetem nevedet testvéreimnek, dicsérlek a gyülekezetben. Kik az Urat félitek, dicsérjétek őt, Jákob utódai, mind dicsőítsétek őt, rettegjetek tőle, Izrael utódai, mind. Mert nem veti meg, és nem utálja a nyomorult nyomorúságát, nem rejti el orcáját előle, segítség kiáltását meghallgatja. Rólad szól dicséretem a nagy gyülekezetben. Teljesítem fogadalmaimat az istenfélők előtt. Esznek az alázatosak és jól laknak, dicsérik az Urat, akik őt keresik. Szívetek legyen vidám mindenkor. A föld határáig mindenkinek eszébe jut az Úr, és megtérnek hozzá, leborul előtte mindenféle nép. Mert az Úré a királyi hatalom, ő uralkodik a népeken. Csak előtte borulnak le a földi hatalmasságok, térdet hajt előtte minden halandó, aki nem tudja életét megtartani. Az utódok szolgálják őt, beszélnek az Úrról a jövő nemzedékének, jönnek és a születendő népnek hirdetik majd, hogy igaz, amit ő tesz. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, ezen a szép napon szeretnénk meghajtani magunkat te előtted, és dicsérni, dicsőíteni, imádni, magasztalni téged, aki a győzelmet kihirdetted, aki ha nehéz úton jártál is, de tudjuk, hogy miért, és dicsőségre vezetted a te gondolataid szerint még az egész emberiséget is. Urunk, szeretnénk áldani és magasztalni téged, mert elhagytad azt a mennyet, a dicsőség honát, és eljöttél erre a földre, hogy emberként élj közöttünk, végig szenvedve minden emberi mulandóságot, minden emberi gyarlóságot, érezve a test minden kínját, a rád bízottak hitetlenségét és értetlenségét, és még a halált is megízlelted. Hisszük és valljuk azt, hogy nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja az ő barátaiért. És köszönjük, hogy ott a kereszten valóban megmutattad a te szeretetedet irántunk, és pecsétjét is adtad ennek. Köszönjük, hogy értünk hult drága véred. És áldunk és magasztalunk azért, mert téged az élet fejedelmét nem lehetett sírboltba zárni, lepecsételt sírboltba, hanem utat találtál az életre. és hisszük azt, hogy a mi bűneinkért jutottál keresztre, de a mi megigazulásunkért támadtál föl, hogy nekünk életet szereztél. Köszönjük, hogy így élhetjük a mindennapjainkat, hogy abban a reménységben, hogyha itt befejeződik pályafutásunk, te nálad, a te kebleden folytathatjuk azt. Köszönjük, hogy ezek kihathatnak a mindennapi gondolatainkra és tetteinkre is. De megvalljuk neked azt, hogy olyan sokszor a magunk útján akarunk előre jutni, a magunk terveit igazgatjuk, és küzdünk azért, hogy létrehozzuk, megvalósítsuk azt, de látjuk azt, hogy a farizeusok is hogy győzedelmeskedtek, ami a te halálodba került. Szeretnénk megvallani azt, hogy nagyon nehéz föladni a saját elképzeléseinket és akaratunkat. De hisszük azt, hogy te, aki szerettél, a javunkat akarod. Így munkálkodj most is ebben a csendes órában is bennünk, hogy meg tudjuk hozni a magunk döntéseit, átadni neked az uralmat, nem csak úgy általánosságban, hanem egy-egy dolgunkban kimondani azt, hogy Uram, legyen a te akaratod szerint. Hadd legyél Úr a mi életünk fölött is, nem csak az élet fölött, nem csak e világ fölött, hanem személyesen minden egyesünk szívében. Kérünk, hogy így áld meg a gyermekek között a te igédet, kérünk, így áld meg közöttünk a te szavadat, hogy vissza ne térjen az dolga végezetlenül, végezze el bennünk a maga munkáját. Kérünk, hogy valahol hirdetik ma a te igédet, légy ott közöttük. Hadd hangozzék a te mindent legyőző hatalmad és szereteted, a te feltámadásodról szóló üzenet, amit ember el sem tudott képzelni, meg sem tud sejteni. Hadd hangozzék a te bűnbocsátó kegyelmed és szereteted. Köszönjük neked, Atyánk, hogy az volt a te akaratod, hogy a te fiadat add, hogy bennünket magadhoz visszahozz. Hadd legyen így, hadd valósuljon meg a te akaratod a mi életünkben. Légy így köztünk, áldj meg bennünket. Amen.
Mi, mint emberek, mi mindig próbáljuk tervezni, de néha, ahogyan mi tervezünk, nem sikerül. Nem? Valaki már tapasztalt ezt. Egy egyszerű dolog, a héten kocsival én indultam a Szélkalmán térfele, van egy bizonyos útvonalon, amin általában megyek, amikor arrafele megyek, és csodálkoztam. Hogy ott volt egy tábla, hogy ezen az útvonalon behajtani tilos. Ha nem vagyok busz, vagy ilyesmit, akkor nem tudok arra menni. Volt egy tervem, nem tudtam megvalósítani azt a terv. Mert valaki más közbe lépett. Volt egy másik tervem az, hogy én már régóta terveztem, hogy én 70 évesen fogok menni nyugdíjba, mert akkor a feleségem tud nyugdíjba menni. És én azt mondom, hogy jó, én miért meddig nyugdíjba előtte, mert akkor csak unatkozom, inkább tovább dolgozom, ameddig tudok. Másfél évvel ezelőtt a feleségem beteg lett, az állam szerint ő már most nyugdíjas. Szóval akkor azt mondja, most tudok nyugdíjba menni, de nem így tervezem. Tovább terveztem, hogy dolgozom, de utána kaptam azt a hírt, hogy az Egyesült Államok és Magyarország kötöttek egy új megállapodást, és abban a megállapodásban, hogyha 5 év keresztül itt maradok most, akkor én fogok kikerülni az amerikai nyugdíjrendszerből, és fogok bekerülni a magyar nyugdíjrendszerbe. Én nem hiszem, hogy ezt akarok csinálni, de az egyetlen megoldást, hogy tudok akadályozni ezt, vagy hamarabb megyek nyugdíjba, vagy kimegyek az Egyesült Államokba egy fél évre. Én igyekszem tervezni, de mindig valami közbe jön, és módosítani kell a terv. Milyen érdekes, amikor Isten tervez, ő sohasem kell változtatni az ő tervén. Ő tudja mindent, és ő így készített egy tervet. Isten nem volt meglepve, amikor a nép ellenállt Jézus ellen. Nem volt meglepetés neki, Istennek, hogy Jézus a keresztfába került. Mert az Isten terve az volt a kezdettől fogva, hogy Jézus lesz a valódi Páska barán. Ha mi menjünk az Ószövetségbe, ha mi visszamenjünk, a Mózes első könyvebe végül is tudnunk visszamenni az első három fejezetre, és már most látjunk, hogy már akkor volt az Isten terve, de inkább mi csak vissza fogunk menni a 22. részre. Amikor Abraham kapott egy feladat Istentől, hogy kell áldozni az ő egyetlen fiat. És mi olvasunk ott a Mózes első könyvében, a 22. részben, hogy amikor Abraham kapta ezt a hírt, volt egy három napos út. Egy három napos út. A feltámadás, mikor történt? Három nap, miután megfeszítettek Jézust. Isten már tudta ezt. Az Abraham történetében, amikor Abraham vitte az ő fiat, ő nem tudta, hogy Istennek van más terve. Csak az volt benne az ő gondolkodásában, valahogy, ahogyan ő vitte a fiat, hogy Isten megígért valamit, hogy ez a fiú keresztül lesz egy nagy népem. Ő nem tudta, hogyan, de olvasunk a zsidókhoz írt levélben, hogy az Abraham hitte azt, hogy Isten, ha kell, tud feltámasztani az ő fiat a halálból. Amikor a fia kérdezte, hogy hol van az áldozat, az Abraham így válaszolt, majd Isten gondoskodik róla. És mi látjunk ott, hogy Krisztus előtt 2000 évvel ezelőtt, amikor Abraham odavitte az ő fiat, Isten akkor is gondoskodott az áldozatról. Akkor nem kellett áldozni a fiat, hanem Isten gondoskodott. És Isten adta a megfelelő áldozat akkor, de az Isten valódi gondoskodás az volt, hogy majd az ő egyetlen fiat. Nem az Abraham egyetlen fiat, hanem az ő egyetlen fia lesz a tökéletes áldozat. Menjünk előre az Ószövetségi történetben. A Mózes második könyve. A zsidó nép ott van Egyiptomban. És várnak az Isten szabadítását. Azt látjunk, hogy akkor kb. 1450 év Krisztus előtt, hogy Isten azt mondta a népnek, hogy ő fog megölni az első szülött fia mindegyik családban, Egyiptomban. De ha az emberek lépnek, ha az emberek készítenek egy áldozatot, és ha ők félkennek az áldozat vére, föl az ajtó fölött, az ajtó oldalon, akkor, amikor az Úr jön, ő kegyelmez azokat. Teljesen nyilvánvaló az Isten tervében, hogy a tökéletes Páska barán Jézus Krisztus. De az volt az érdekes, amit olvasunk óta a Mózes második könyvében, a 12. vers, hogy minden ember kellett dönteni. Isten azt mondta nekik, hogy kell készíteni azt az áldozatot, kell felkenni a vért az ajtóra. Próbáljunk képzelni, ha te ott lettél volna 3500 évvel ezelőtt. És te hallottad volna ezt. Ha te akarsz megmenteni a te egyetlen legidősebb fiadat. A trón örökös mindegyik családban, az egyik értelemben. Ha te akarsz megmenteni azt a fiút, akkor ezt kell csinálni. Ha én ott lettem volna, azt mondom, hogy ez nem egy kicsit túlzás. Biztos van valami másfajta megoldás. Az az érdekes, hogy mi, amikor olvasunk azt a részt a 2. Mózesben, a zsidók között nem látjunk azt, hogy volt egy olyan ember, aki nem tette meg ezt. Miért tették ezt? Én azt mondom, hogy mindegyik ember, aki csinált ezt, ez egy hitlépés volt. Ez egy hitlépés volt. Ő hittek abban, amit a proféta Mózes mondott nekik, hogy ezt kell csinálni, ez, amit Isten kér. Megtették. És azt látjuk, hogy aki megtette, az ő gyereke menekült. De minden család kellett hozni azt a döntést. Megteszem azt, vagy nem? Tovább menjünk az Ószövetségben, aki itt volt péntek este, amikor Bence predikált, ő az Ézsaiás 53. részből hozta az igét, ami kb. 700 év Krisztus előtt, és ott az Ézsaiás 53-ban látjuk a proféciák. Jézus életéről, hogy mi lesz az ő életében, ő hogyan fog meghalni. Ez volt az Isten terve. 2000 év Krisztus előtt, 1450 év Krisztus előtt, 700 év Krisztus előtt, az Isten terve soha sem változott. Mindegy, hogy mi történt. Az Isten terve nem változott. A következő pár percben fogunk nézni itt a 22. Zsoltárban. És itt a 22. Zsoltárban Dávid leírta ezt kb. 1000 év Krisztus előtt. Ez a Zsoltárt kb. 15 alkalom idéznek ebből az Új Szövetségben. Mert ebben a Zsoltárban látjuk megint, hogy a Dávid, mint proféta, előre mondta dolgokat Jézus Krisztusról. A zsidók abban az időben nagyon jellemző volt, hogy egy-egy zsoltárt kívülről megtanultak. Ez nem egy erősség most a 21. században, mert ott van a Biblia a polcon. Nem annyira szükséges arra, hogy mi kívülről tanuljunk az igét, de abban az időben nem volt olyan egyszerű ez. Nem tudtak csak levinni a polcról. És azért jellemző volt, hogy kívülről tanultak egy-egy igét. A teológusok azt mondták, hogy minden valószínűség van azon, hogy Jézus Krisztus kívülről ismerte ezt a Zsoltárt. És valahogyan, amikor ő fölment a keresztre, ő szerintem kezdte mondani saját magának ezt a Zsoltárt. Mert azt látjuk, hogy a második pontot a vázlaton, hogy van 7 mondat, amit Jézus mondott, amikor ő a kereszten volt. 7 gondolat menet. És ha mi tanulmányozunk a 22. Zsoltárt, láthatunk mind a hetet. Valami formában a 22. Zsoltárban. Ez volt az Isten terve. Krisztus előtt 1000 évvel. Ami történt a kereszten. Ez volt az Isten örök terve. Nem fogok végignézni ezt a 7 dolgot. Inkább tudom, hogy rossz dolog húsvétkor csinálni ezt, de inkább házi feladatként adom ezt. És azért házi feladat adom ezt, mert fontos, hogy mi valamikor a mai napon egy kicsit tovább gondolkozunk azon, hogy miről van szó itt ebben a Zsoltárban. Ebben a Zsoltárban Isten mit mond nekünk? Mit tudunk tanulni ebből? És az az érdekes, amikor nézünk ezt a Zsoltárt, csak mondom, hogy mindegyik kifejezés, mindegyik mondat, amit Jézus mondott, hol lehet találni ezt ebben a Zsoltárban. Én Istenem, miért hattál el? A 22. Zsoltár, a második vers. Atyám, bocsánat meg nekik. A 8. és a 9. vers. Azt van, íme a te fiad. A 10. és 11. vers. Szomjózom. A 16. vers. Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. A 20. vers és a 21. vers. Ma velem leszel a paradicsomban. A 26. és 27. vers. És elvégeztetett az utolsó vers, a 32. vers. Nem mindegyik szó szerint ott van, ahogyan a második versben, de mindegyik részen van valami, ami kapcsolódik ahhoz, amit Jézus mond. Az első 22 vers ebben a fejezetben beszél Jézus szenvedéséről. Beszél arról, amikor Jézus fönt volt a kereszten. És ebben a részben látjunk a küzdelem. Látjunk azt, hogy ez nem volt egy könnyű dolog Jézusnak megtenni. Látjunk, hogy először és utoljára az ő életében Jézus teljesen egyedül volt. És azért mondja itt, én Istenem, miért hattál el? Mert abban a percben, amikor Jézus fönt volt a kereszten, azt az állandó közösség, amit ő tapasztalta az ő édesapjával, mindörökké elszakadt. És arra az időre Jézus egyedül volt. Mi nem tudunk képzelni azt, hogy milyen szenvedés volt ez neki. Mi tudunk gondolkozni azon, hogy milyen fizikai szenvedés volt neki a keresztfán. Örülhetünk, hogy mi nem tapasztaltunk ilyen fajta szenvedés a mi életünkben. Azt mondnak, hogy a kereszt halál az egyik legfájdalmasabb, az egyik legnehezebb fajta halál. Volt az a fizikai szenvedés, amikor Jézus fönt volt a keresztfán. De volt egy nagyobb szenvedés, mint a fizikai. És az volt az érzelmi. Az volt az érzelmi szenvedés, amikor ő vállalta a te bűneidet, az én bűneimet, és minden ember bűneit. És ő vállalta azt, és ő egyedül kellett hordozni azt az egész. Tudjunk azt, olvassunk azt, hogy Jézus bármelyik másodpercben tudta volna mondani, hogy elég. Nem megyek végig ezzel. Abba hagyom. De Jézus nem tette meg azt. És van egy oka, hogy nem tette meg azt. Mert ő szeret téged. Isten szeret téged. És azért Jézus végig maradt a keresztfán. Az első 22 versben látjuk az ő szenvedése. És ha most befejezném a predikációt, akkor valahogyan mi csak a nyomorúságról tudnunk gondolkozni. Ahogyan a tanítványok voltak péntek este. Ők akkor úgy éreztek, hogy tönkre ment mindent. Itt a vége. Nincs az, amire remélkedtünk. Nem fogtak fel teljesen az Isten tervét. De nem volt vége pénteken. Mert jött a vasárnap. És jött a feltámadás. Jött az, ami benne volt az Isten terveiben a kezdettől fogva. Hogy Jézus Krisztus az ő halálával ő legyőzte a halált. És azért látjuk ezt az óriási változás ebben a Zsoltárban. Mert a 23. verstől történik valami változás. Az íróban már van az öröm. Már van az, hogy dicsérjünk az Urat. A 23. versben. Hirdettem nevedet testvéreimnek, dicsérlek a gyülekezetben. A 24. versben ott van azt a kifejezés, retegjetek tőle, Izrael utolai ment. Ez a retteges itt mi általában, amikor még azt a szót használjuk, az valami negatív. De itt a retteges az, amikor mi ott álljunk Isten előtt. És mi valahogyan egy másik persze felfogjunk azt, hogy valóban milyen Isten. És igen, az egyik értelemben van egy félelem bennünk. De a másik értelemben van egy olyan, hogy milyen csodálatos. Milyen csodálatos ez az Isten. Ez volt az érzés, ami benne volt a tanítványokban vasárnap reggel. 29. versben, vagy 28. versben látjunk azt, hogy a föld határaig mindenkinek. Ez az üzenet nem csak egy szűk csoportnak volt, hanem mindenkinek. Mindenkinek, tovább ebben a versben, leborul előtte mindenféle nép. Mindenféle nép. Ebből a népcsoportból leborulnak előtte. És elismernek azt, hogy ő az Úr. És az utolsó versben jönnek, és a születenő népnek hirdetik majd, hogy igaz, amit ő tesz. Van egy olyan dolog, hogy hirdették. A tanítványok miután tapasztalták a feltámadást, nem tudtak csendben maradni. Olyan nagy hatás volt rájuk, hogy ők azt mondják, ezt nem tudok betartani. Ezt kell kiáltani. Ezt kell hirdetni, mert ez olyan jó. A kioszott papíron a szöveg, amit a Laci írt azon, látjunk vastag betűkben azt a mondást, hogy Krisztus feltámadt. És látjunk a választ, valóban feltámadt. Ez a húsvéti üzenet, hogy Jézus Krisztus él. És valahogy én látom ebben, hogy mindnyájunk kell dönteni. Mindnyájunk kell dönteni. Az egyik, amiben kell dönteni azt, hogy ez a történet igaz, vagy nem igaz. Valóban Jézus meghalt, és valóban Jézus Krisztus feltámadt. Én tudném adni számtalan könyvet, ami adja a bizonyítékok erről. De nem elég, hogy az ember csak jut arra a pontra, hogy azt mondja, hogy igen, ez igaz. Valóban ez így van. Hanem kell még egy lépést tenni. Ahogyan 3450 évvel ezelőtt. A zsidók Egyiptomban hoztak azt a lépést, azt a döntést, hogy én bízom abban az áldozatban, és azt a vért, amit felkennem az ajtó fölé. Én megteszem ezt. Ők egy hitlépéssel tették azt. És itt a 21. században Isten egy hasonló döntést vár minden embertől. Mi felkenjünk a vért az ajtó fölé. Mi teszünk meg azt a hitlépést, hogy mi azt mondjuk, hogy nem csak a fejemmel tudom, hogy ezek a tények igaz, hanem én kijelentem azt, hogy Isten, te vagy az Úr. Én leborulok előtted. Én bízom benned az én üdvösségemért. Ha nem bízom benned, akkor ugyanazt vár nekem, amit várt az első szülöttnek Egyiptomban. De ha bízom benned, ugyanazt vár nekem, ami várt azok a családoknak Egyiptomban, akik menekültek. Az az én imádságom, az a vágyom, hogy most ezen a húsvétkor mi tudunk mindnyájunk kijelenteni azt, hogy Jézus Krisztus meghalt értem. És én hiszek benne, és én bízom benne. Egy pár perc múlva mi most fogunk jönni és részt venni az Úr vacsorán. Amikor valaki jön majd és részt vesz az Úr vacsorán, lényegében az kifejezi azt a hit, ami benned van. Amikor te azt mondsz, hogy én nem bízom magamban, én nem látom, hogy én tudok megoldani mindent, hanem én teljes mértékben én bízom Jézus Krisztusban. Az ő halála, az ő feltámadás. Jézus Krisztus úgy szeretett téged, hogy ő meghalt érted. És ahogyan tovább olvasunk a János 3:16-ban, hogy az az ember, aki hisz benne, el ne veszen, hanem örök élete lesz. Isten ezt ígér nekünk, és azért a mai napon ünnepeljünk. Imádkozunk. Édes Atyánk, kérjünk, hogy segíts minket látni a valóságot. Segíts minket látni azt, hogy valóban Jézus Krisztus meghalt. A kereszt van. És valóban ő feltámadott. Segíts minket látni azt, hogy mindnyájunk életünkben ez egy élethalál kérdés. Hogy mi fogunk bízni benne. Mi fogunk-e tenni a mi életünk az ő kezébe, vagy nem. Kérünk, ha van bárki, aki itt van ma, aki még nem jutott arra a pontra, hogy bízik benned. Nyitsd ki az ő szemét most. És kérjünk, hogy vonzd őt magadhoz. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.